Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. Az Ötkarika mai adásában hallhatják Kemény Dénest, a magyar férfi vízilabda válogatott korábbi szövetségi kapitányát, aki az Alkotmánybírósághoz fordult felülvizsgálati kérelemmel a magyarországi olimpiai népszavazásról. Emellett megszólal a MOV főtitkára Fábián László, és nyilatkozik Bockó Gábor, a magyar vívó válogatott szövetségi kapitánya, a sikereket egymás után halmozó párbajtőrvívó Koch Máté mestere. Tartsanak velünk! Tudatosan, következetesen újul meg a legtöbb hazai sportági szakszövetség a párizsi tapasztalatok alapján, hangsúlyozta az Inforádiónak adott interjúban a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára. Fábián László arról is beszélt, hogy a mesterséges intelligencia is egyre nagyobb szerepet játszik a sportban, miközben az emberi beszélgetések, elemzések helye is megmarad.
Szerintem még éveken keresztül elemezzük a apró részleteket, mert az a legfontosabb az eredményesség megtartása, vagy esetleg a fejlődésben. És soha nem áll meg ez a munka, hála égnek. Ez egy nagyon izgalmas kutató munka, ami a Magyar Olimpiai Bizottság részéről elengedhetetlen, természetesen együttműködve az államtitkársággal, az egyesületekkel, a klubokkal, műhelyekkel, tehát szerintem ez egy jó dolog, de az egyértelműen látszik, hogy nagyon jó irányban halad a magyar sport, a fejlesztésnek köszönhetően. Nem is a makrószámokban, inkább az apróságokban látszik az, hogy olyan kor összetételű a magyar csapat, amire lehet építeni hosszú távon, több olimpián keresztül. A sportágok egyre több jön elő, akiknek olimpiai részvételi lehetőségük van, és ma legyünk azért arra büszkék, hogyha egy sportág kint van az olimpián. Tehát azok a szakmai részek mind itt vannak jelen, amiből legalább ezt az eredményességet meg tudjuk tartani, sőt, reménykedünk abban, hogy még javítani is tudunk ezen.
Los Angelesig még nagyon sok idő van hátra. Néhány sportágban egyébként a kvalifikáció menete is megváltozik, például kajakkenuban, amely magyar szempontból mindig kiemelt sportág az olimpián. És ugye ez a mostani időszak sok sportszövetségnél a megújulásról is szólt. Sok helyen vannak új szakvezetők, vagy új vezetők. A Magyar Olimpiai Bizottság hogy látja ezeket a folyamatokat? Tehát mennyire reagál jól a magyar sportélet az olimpia óta eltelt időszakra és a párizsi tapasztalatokra?
Úgy gondolom, nagyon bölcsen, több esetben nagyon bölcsen reagálnak a szövetségek. Látják, hogy esetleg hol szorít a cipő, akár logisztika, akár szakmai területen, és megtörténnek ezek a szakmai döntések, váltások. Például szerintem kimagaslóan eredményes magyar kajakenu sportág, aki 7 éremmel büszkélkedhet az olimpián, minden számban döntősek voltak az olimpián, bár hiányzott egy aranyér, nem, úgy gondolta ennek a sikereknek ellenére, hogy szakmailag meg kell újulni. Tehát látszik az, hogy nem ülnek a babérokon, hanem már most azon gondolkoznak és olyan döntéseket hoznak, hogy hogyan és miként lehet még sikeresebbek lenni. Én szerintem ez a magyar sportra abszolút jellemző most.
A mesterséges intelligenciának is egyre nagyobb szerepen van a sportban. Ugye az átlagember még csak kapkodja a fejét, hogy mi hogyan változik meg az életében, de mire számít innovációban, akár a mesterséges intelligencia, akár egyéb tényezők miatt? Mekkora változások várhatók ebben az olimpiai ciklusban?
Furcsa történet számomra a mesterséges intelligencia, mert kicsit old school-osként én még hiszek abban, hogy lehet beszélgetni egymással, köszönni egymásnak, elmenni együtt egymáshoz háztűznézőbe, de valóban valahol nagyon nagy jelentősége lehet a mesterséges intelligenciának, az a sport területe, rengeteg kiaknázatlan terület van elemzésekre, különböző felmérésekre, stratégiák, taktikák megalkotására. Én szerintem ez egy nagyon izgalmas terület. Remélhetőleg a magyar sport is, mint egyéb más sporttudományos területtel együtt, ebben is komolyan belép a felhasználók közé, és ez szerintem a egyik legnagyobb biztosíték annak, hogyha ezeket használjuk és jól használjuk, hogy eredményesek maradjunk a jövőben is.
Fábián Lászlót, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkárát, olimpiai bajnok öttusázót hallották. 3 olimpiai aranyérmes, a vívó Nagy Tímea, a boxoló Kovács Kokó István és a kenus Vaskuti István, valamint Kemény Dénes, a magyar férfi vízilabda válogatottat 3 olimpiai aranyéremig vezető szövetségi kapitány az Alkotmánybírósághoz fordult felülvizsgálati kérelemmel a magyarországi olimpiai népszavazásról. Kalapos Mihály Kemény Dénessel beszélgetett erről és a vízilabdasport jövő nyáron életbe lépő szabályváltozásairól is.
Miért gondolták azt Nagy Tímeával, Kovács Istvánnal és Vaskuti Istvánnal, hogy az olimpiai népszavazás témakörben az Alkotmánybírósághoz kell fordulni?
Amennyiben igazából Magyarország, illetve azon belül Budapest olimpiát szeretne, akkor annak lényegesen nagyobb az esélye akkor, hogyha egy olyan közvéleménykutatás előzi meg, ahol mindenki tájékozott. Ez a múltban más városoknál, akik kandidátok, amikor meg pályázni kellett, általában így működött. Egy 36-os vagy 40-es olimpia kapcsán ebben a pillanatban én azt gondolom, hogy a népszavazás az inkább egy ilyen találgatás lenne, akkor viszont nem lenne reális eredménye, és egyszer és mindenkorra valamilyen irányba úgy eldőlne, hogy igazából nem lehet átgondolni. Ezért én ezt a gondolatot támogattam, én 16-ban is azt gondoltam, hogy népszavazás helyes, akkor túl közel volt a limai döntéshez, a kezdeményezés. Most viszont meg túl távol van az első lépésekhez, ami már ugye nem pályázat, hanem személyes egyeztetések a Magyar Olimpiai Bizottság és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság között. Még annyit tennék hozzá, hogy én, aki elég tájékozott vagyok, ennek ellenére pontosan most nem tudnám felsorolni azokat az anyagi feltételeket, amelyeket egy olimpia rendezés kapcsán a rendezők viselnek, illetőleg a Nemzetközi Olimpiai Bizottsága hatalmas szponzorain keresztül. De úgy tudom, hogy elég komoly támogatást kap a rendezőváros, vagy a rendező ország. Ennél fogva ezt nyilván nem csak az olimpiára, hanem hosszabb távú fejlesztésekre is fel lehet használni. Most ezeket a dolgokat, hogyha most még én sem vagyok ezekkel pontosan tisztában, aki azért jobban érdekel a dolog, én azt gondolom, hogy egy átlag sportszerető, vagy akár nem sportszerető, csak a városát szerető egy népszavazásra nem tud megítélni. Úgyhogy én abszolút amellett vagyok, hogy majd legyen, de akkor, amikor eljön az ideje. Ami néhány év szerintem.
Igen, hát mikor jöhet el az ideje, illetve mikor fogunk tisztábban látni mondjuk 2026-ban, 27-ben?
A Magyar Olimpiai Bizottság én állam pontosabban tudja, de én is azt gondolom, hogy olyan 2-3 év múlva lennének az első olyan körök, amelyeket a Magyar Olimpiai Bizottság a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal megfutna. Nyilván van egy sport része, meg van egy infrastruktúrális része. Szintén nagyon fontos, hogyha egy közvéleménykutatás vagy egy népszavazást ebben az ügyben a főváros rendez, vagy akár az ország, akkor tisztába kell lenni azokkal a faktorokkal, amelyek az olimpiától függetlenül egyébként városfejlődését érintik. Nyilvánvalóan ennek a költségeivel is. Most csak olyan dologról beszélünk, amit nem tudunk pontosan. Tehát én azt gondolom, hogy 2-3 év múlva, hogyha elindulnak az első körök is, tisztázódnak bizonyos vonalak, és ezeket nyilvánosságra lehet hozni, és már mindenki sokkal tájékozottabb, akkor lesz igazából egy hasznos és értékes olyan közvéleménykutatás, vagy lehet, vagy egy népszavazás, ami végül egy követendő utat kijelöl a Magyar Olimpiai Bizottságnak, illetőleg a fővárosnak.
Hogy látja egyébként az olimpia kapcsán meg lehet úgy nyerni az embereket, hogy a pártpolitikai szimpátiájukat félretegyék, bármerre is szóljon az?
Az elmúlt időszakhoz, elmúlt 1-2 évtizedhez képest szerintem most jobb a helyzet, mert sok fontos politikai szereplőtől egy irányba hallom a véleményeket. Például a fővárosnak ugye nem kormánypárti a polgármestere, és ő is támogatja egy budapesti olimpia egyébként népszerű megszervezését, mégpedig azért, mert gondolom, hogy átlátja, hogy mekkora előnyöket kaphat ezzel a város. Tehát ketté kell választani a sport részét, ami nyilván még hátralévő szükséges létesítmények, amelyek egyébként jó részt most már nem tudom hány olimpia óta, ahol én egyébként jelen vagyok, és látom, hogy a versenyhelyszínek nagy része az mobil, tehát az arra az időszakra készül, aztán később valamilyen más felhasználást kap az anyag, amivel azt megcsinálták, illetőleg olyan helyszíneket alakítanak ki meglévő struktúrákban, amelyek arra az időre szólnak, ameddig az olimpia tart. Tehát túl sok permanens versenyhelyszínt szerintem nem kell már Budapesten vagy Magyarországon építeni, illetőleg azt, amit meg ideiglenesen építünk, azt később föl lehet használni. Hogy olyan durva dolgot mondjak, londoni olimpián volt olyan versenyhelyszín, amit az olimpiát követően szétszedtek, és elvittek Rióba, ahol a következő olimpia volt. Budapestnek a legnagyobb előnye szerintem azoknak a szükséges fejlesztéseknek az érkezése lenne, amire egyébként olimpia függetlenül szükség van. Én meg sportemberként hadd támogassak már egy budapesti olimpiát, elég szép élményeket éltem át olimpiákon ahhoz, hogy nagyon örülnék, hogyha ez Budapesten is megtörténne, de nyilvánvalóan én is azt gondolom, hogy ez egy közös akarat eredménye kell, hogy legyen, és hogyha eljön ennek az ideje, akkor meg kell kérdezni mindenkit erről.
jövőre már egészen új szabályokkal játsszák a vízilabdát. Mit emelne ki ezek közül, mint a legnagyobb változást?
A leglényegesebb változás a férfiak esetében az 5 méterre rövidebb vízilabdapálya. Ez meg fogja emelni a támadások számát, meg fogja emelni valószínűleg ennél fogva a gólok számát, és sajnos, amit én látok, és ez nem gondolom pozitívnak, meg fogja emelni a súlyos hibák, kiállítások, büntetők számát is, mert hogyha több akció lesz, akkor abból is több lesz, és már most is a fontos mérkőzéseken 25-30 közötti súlyos hibát fújnak a játékvezetők. Egy mérkőzésen, ami azt jelenti, hogy a mérkőzés jó része, több mint a fele az emberelőnyben zajlik, ami nem a játéknak a legszórakoztatóbb, legszebb része, de ilyen lett a vízilabda, tudomásul kell venni. Ha valaki annak örül, hogy több támadás lesz és több gól, akkor ez egy jó lépés volt, hogyha valaki azt szeretné, hogy a vízilabda az variánsabb legyen, sokféle módon essen gól, gyors ellentámadás, ember-ember elleni akció, centerjáték, és a többi, és a többi, akkor ő lehet, hogy kevesebbet fog ezekből látni, mert most mondom, ahogy én látom, nagyobb részt az ember előny, ember hátrány az, ami dominál a mérkőzéseken, külsőkörös gólok, most kint voltam a Vasas Honvéd mérkőzésen, összesen 2 gólt lőttek közelről, az is ember előny volt, amikor sikerült kapufánál álló játékost megjátszani, azon kívül minden egyéb gól a 2 csapat külsőkörös játékosaitól esett, kicsit kezd a kézilabdára hasonlítani, korábban ez a vízilabdában nem így volt. Attól tartok, hogy azt az irányt kell megtalálni, ami a közönséget visszahozza, az pedig a szórakoztató játék, és nem pedig a sematikus. Igazából ki fog derülni, tehát ez most mind feltételezés. Érdekes volt, mert a szövetségi kapitányok jó része tesztet szeretett volna, azt szerette volna, hogy ezt most kipróbáljuk, és megállapítjuk, hogy ténylegesen jó vagy sem. Végül is emellett döntött a szakmai bizottság, és a szakmai bizottság döntéséhez képest eltérően a FINA büro, azaz az elnökség, az pedig azonnali hatállyal bevezette ezt a változást. A további változások, például az edző kérhet challenge-et, mint a teniszben, sőt, már aztán más sportágokban is mondtam, kosárlabdában, kézilabdában. Azt szerintem olyan döntő változás nem hoz, mert eddig is úgy volt, hogyha valamelyik kispad nagyon tiltakozott, akkor a VAR játékvezető meg a zsűri oldali játékvezető megnézték azt az esetet, ami miatt tiltakozott egy kispad, tehát ez majd, hogy nem megfelelt egy challenge-nek. Ez még egy újdonság, érdekesség, illetőleg hát ami szintén ugye gyorsítani fogja a támadásokat, tehát növelni fogja valószínűleg a gólok számát, az az, hogy rövidebb lesz a támadóidő, mert ugye rövidebb is a pálya. Így aztán meglátom, hogy túlélik-e a csapatok a kiállítások számát, és nem fognak esetleg elfogyni idő előtt, ha bár ez ellen is van egy változtatás, mi szerint legalábbis FINA eseményeken, tehát World Athletics eseményeken 14 játékos szerepelhet a mérkőzésen, 2 kapus és 12 mezőnyjátékos, hogyha valaki csak egy kapus szeretne játszatni, akkor is van 12 mezőnyjátékosa, ami egyel több, mint eddig volt, tehát egy kicsit, mint hogyha ez védené is azt az esélyt, hogy több lesz a kiállítás.
De miért volt a változtatásokra szükség, és egyáltalán kiknek kedvezhet, mely csapatoknak, például a magyarnak ez kedvez, vagy nem?
Mi valahol középen vagyunk a világ vízilabdázásában annyiban, hogy felvesszük a versenyt a fizikailag erős, gyors, jól lövő csapatokkal, felvesszük a versenyt a latin csapatokkal is, akik alapvetően játékosabb, alacsonyabb, vékonyabb típusú vízilabdások, nagyon jól felkészültek ők is. Mi mindenkivel tudunk jó mérkőzést játszani, nekünk mindenféle ilyen tudásunk megvan. Én nem hiszem, hogy a magyar vízilabdának ez rosszat tesz. Összességében azt gondolom, hogy a fizikailag jól felkészített erős csapatoknak azért fog kedvezni, mert a rövidebb pályával kevésbé lesz jelentősége a gyors ellentámadásoknak. Nagyon nehéz 2-3 másodperc alatt úgy feljuttatni a társakhoz a labdát, hogy egy 3-2 elleni szituációt gyorsan meg tudjanak játszani. Ennél fogva inkább a kapu előtti statikus fizikai játék és a nagy lövések fognak dominálni, ami egyébként már nagyjából azért Párizsban is látszott. Ez most abban az jelenti, hogy tovább. Előnye nyilvánvaló, kisebb medencéje sokkal több nemzetnek van, ez már nyilván lehetőséget fog adni a 25 méteres pálya arra, hogyha egy 25 méteres medencébe beteszünk 2 olyan kaput, ami mondjuk 50-60 centi mély csak, akkor egy engedéllyel mondjuk egy nemzet a saját bajnokságát már rendezheti 25 méterrel szemben mondjuk 24 méteren vagy 23,5 méteren. Abban a pillanatban csak olyan uszoda is bekerül a körforgásba, ami eddig nem volt. Ez egyértelműen a vízilabda elterjedését segíti. Én leginkább egyébként a FINA elnökségének, ahol sokkal kevesebb a vízilabdás, mint egy vízilabda szakbizottságban. Az ő döntésük mögött én ezt érzem, nekem nem kötötték az orromra, de nagyon érdekes volt, mert ez nem volt eddig soha szokás, hogy egy szakmai bizottság megszavazott javaslatával szemben másképp döntsön a bűró, tehát nyomósokkal kellett, hogy legyen, hogy ezt a döntést meghozták.
Kemény Dénest, a magyar férfi vízilabda válogatott korábbi szövetségi kapitányát, a Magyar Vízilabda Szövetség volt elnökét hallották. Újabb aranyérmet szerzett a magyar férfi párbajtőrvívó válogatott. A Párizsi Olimpia és a Berni Világkupa után ezúttal az új szezon második világkupa viadalán a kanadai Vancouverben is győzni tudtak Kohmátéék. Bockó Gábor szövetségi kapitányt kérdeztük az újabb sikerről és a kiemelkedő szakági eredmények hátteréről.
Elég komplex dolog, nyilván szerencse is kell hozzá, de ugye szokták mondani, hogy annak van szerencséje, aki megdolgozik érte, és akkor itt jön az, hogy ezzel a csapattal szeptember 10-a óta folyamatosan együtt dolgozunk, irányítjuk a csapatot, nem nagyon engedtünk azt, hogy belazuljon a figyelem, hanem aki ott volt, nyilván aki sérült volt, vagy másfajta okok miatt nem volt jelen, az más elbírálásban volt, de aki ott volt, az ugyanúgy professzionálisan készültünk fel a világkupákra, és szerintem ez az egyik kulcsa, és azokat az új versenyzőket is erre próbáltuk ráfűzni, erre a vonalra, betrenírozni őket ebbe a történetbe, hogy ők is ugyanúgy a csapat része, ők is ugyanolyan fontos tagjai, és őnekik is el kell végezni azt a munkát, mint mindenki másnak, hogy hol akarnak érni, és ez úgy látszik, hogy ez bejött. Most már azért az ellenfelek is tartanak, ez azért látszik, a franciák most már megint harmadszorra sikerült megverni őket, meg a japánokat. Más felállásban voltak, más embereket próbáltak ki, de most sem nagyon találtak rajtunk fogást. Most azért a japán meccs az magabiztosabb volt, mint mondjuk az olimpia, de más felállás is volt ebből a szempontból. Ez elég komplex dolog, de mondom, szerencsénk is volt, ugye a negyeddöntőben Ukrajna ellen egy tussal nyertek a fiúk, de hát ez ilyen, azért mondom, azért meg kell dolgozni, és azért tényleg becsületesen megdolgoztak érte.
Kesztei Zsombor, aki korábban 2-ből 2 világkupa aranyéremmel zárt, most nem lehetett ott a páston. Kovács Gergely viszont igen, és most már neki is 2-ből 2 sikere van. Ráadásul a döntőben egészen szenzációsan vívott.
Igen, Zsombinak sajnos most már olyan helyzetbe került, a monduláját ki kellett venni, mert folyamatosan hátráltatta a felkészülést, és nem volt egészséges, ezért nem utazott ki a csapattal. Ő is a feltörekvő ifjúság része, junior világbajnok, ugye a Gerivel egykorúak, ők is ott most már megmutatták magukat, és nagyon számítunk rájuk, és fontos elemei a csapatnak. És Kovács Geri meg kicsit már a Berni rutinját kihasználva, nagyon magabiztosan, nagyon jól vívott, és itt mutatja meg a csapat erejét, hogy például Máténak egy-egy gyenge mérkőzését a harmadik számú ember nem ledegradálva ez a harmadik számmal, hogy tudja kompenzálni, és hogy tud előrelépni. Ez ami fontos, és ez ami mutatja egy csapat, vagy egy ország erejét, hogy ki tud állítani 3-4-5 olyan erős vívót, amikor baj van, akkor előre tud lépni, és olyan, hogy baj meg mindenkivel előfordul, mert azért egy hosszú csapatverseny, nem mindenki tud remekelni, és nagyon jól tudja akkor azt a mínuszt, vagy azt a hátrányt be tudja hozni, és ez az egyik legfontosabb része a csapatnak.
Nagy Dávid és Siklósi Gergely majd csak a jövő évben térhet vissza. Mennyire lehet más az útjuk, és lehet-e hátránya előnye annak, aki bármilyen okból is többet kihagy? Nyilván, aki megsérülés meg kell műteni, az egy kényszerhelyzet, de akik most nem lehetnek ott az olimpiai bajnokok közül, hogyan tudnak majd visszajönni?
Hát Gergő már edz, Siklósi Gergő már edz, készül az országos bajnokságra, úgyhogy ő gyakorlatilag ma-holnap csatlakozik a csapathoz. Szerintem ő az ő rutinjával ezt meg fogja oldani, neki kellett egy kicsit hosszabb fizikai és pszichikai pihenés, azért még hosszú itt a szezon, ilyen erős kezdés után ugye valószínűleg lehetnek visszaesések, ilyenkor kell az, hogy mondjuk egy Gergő személye tudja erősíteni a csapatot, hogy a másikra, a többieknek nem úgy megy, úgy szerintem semmilyen lemaradásban nincsen a Gergő. A Dávid már, ő már nagyobb, mert ott azért ugye hogy fizikailag egy műtét az mindenképpen hátráltató tényező, és neki még ugye el kell kezdődni a rehabilitációnak, vissza kell szerezni a formáját, sok minden más. Neki azért nehezebb útja lesz egy ilyen erős csapatba újra visszakerülni, de szerintem azért ő is egy elég rutinos jó versenyző, hogy január-februárban elkezdje a munkát, és március környékre szerintem már ő is jó formába tud kerülni. Aztán ilyenkor jön az, hogy akkor melyik ujjunkba harapjunk, ma majd akkor május végén, hogy ki legyen a csapat az EB-n, VB-n, de azt hiszem ez a kellemesebbik része, amikor van eredmény és jó eredményből tudunk választani.
Jelenleg világranglista vezető is a csapat. Persze ugye az fontosabb, hogy olimpiai bajnok, és az is nagy dolog, hogy az elmúlt két versenyt megnyerte, és volt már korábban is világranglista egyes, de most a japánokat kellett maga mögé utasítani a válogatottnak. Mekkora ebben a szerepe az edzői stábnak, és hogyan működik akár a kapcsolattartás, akár a felkészülés a vezetőedző Dancsházi Nagy Tamás is ön között, illetve a csapat között?
Úgy gondolom, hogy most már az edzőknek másfajta szerepük van, mint 10-15 évvel ezelőtt volt, amikor én voltam a válogatott egyik tagja. Ott igazából máshogy kellett foglalkozni a mi generációnkkal, mi azért sokkal önállóbb generáció voltunk, kevesebb perszállás kellett hozzánk, és nem is nagyon kaptuk meg azért az akkori mesterek, egy kicsit úgymond ilyen ridegtartásban voltak velünk, mert ők is ugye így szocializáltak az ő érájukban. Ez már nem tud működni. Ez ugyanúgy az se tud működni, az, hogy én megtartom az edzést, hogy most vívunk 6 darab mérkőzést, meg adunk egy iskolát, és ott vége van. Egyszerűen sokkal hosszabb, viszont minőségi munkát kell végezni, sokkal több hangsúlyt fektetni a bemelegítésre, a nyújtásra, a lábmunkára, a konvencióra, minden másra. Ebből a szempontból én szerintem az edzői behatás sokkal nagyobb. Mi kicsit ilyen individuális módon dolgoztunk, de nem azért szólunk bele, vagy irányítjuk ennyire a versenyzőket, mert mi szeretnénk úgy magunkat előtérre helyezni, hanem egyszerűen ez a generáció már ilyen. Sokszor szoktuk mondani, nem csak párbajtörő, más fegyvernember, hogy távvezérlés van versenyeken. Kívülről sokkal többet kell beszélni a tanítványokhoz, többet kell instruálni őket, sokkal többet kell edzésen elmagyarázni, mutatni a dolgokat. És én úgy gondolom, hogy ennek a hatása az, hogy ilyen jól tud működni ez a csapat, úgyhogy mindenképpen nagy szerepe van benne, ezt az olimpia után el is mondtam. És itt jön az, hogy a kapitány és a vezetőedző és a többi edző és a stábtagoknak is sokkal nagyobb munkája, behatása van erre az egész eredményre, ugyanis mondjuk a 20 évvel ezelőtti olimpiai ezüstéremünk elérésében Udvarhelyi Gábor mester gyakorlatilag egy szemébe fette le ezt a sok-sok mindent egyben. Nekünk meg ez itt azért több 3-4-5 emberrel kell csináljuk meg. Nem ugyanezt, hanem egy kicsivel ugye jobban sikerült az olimpia, ugye akkor ezüstérmesek voltunk, mondta arany, de ez már, ez a korszaknak a rendhagyó működése, hogy ennek így kell működnie, hogy egyedül már nem tudott felvenni a harcot a világgal, annól a mester megpróbálta és eredményes is volt, de ez már nem így működik. Nagyon szoros kapcsolatba kell dolgozna nekem is, az edzőkkel, és az edzők is velem. Próbáljuk fenntartani a változatosságot, nem mindig ugyanúgy a Tamás tartja az edzéseket, valamikor én tartom az edzéseket, valamikor összevonjuk az edzéseket mondjuk egy férfi törrel, amikor másfajta impulzusokat, másfajta instrukciókat kapnak, egy lábunk azért sok mindenben azonos, egy bemelegítés azonos, a konvencióval is vannak dolgok, amikor össze lehet vonni, vagy úgy csinálunk vegyes csapatokat, hogy olyan csapatverseny van, hogy egy töröző, egy párbajtöröző elvel áll össze, ugye ugyanúgy öttusra vívnak, de ugye saját fegyvernemében. Szóval ezeket a dolgokat kell csinálnunk, és sokkal több dolgot kell csinálnunk, és sokkal minőségi edzéseket kell tartanunk, és fenn kell tartanunk a figyelmet, hogy mindig kompetitívak legyenek az edzések, mert egyszerűen már nem az a világ, hogy menjél, és akkor 6 darab 15-öt vívjál, és kőkemény meccseket addig nem mentünk haza, ameddig nem volt meg úgy a győzelmünk, vagy a másiknak, nem tudom, kólába, sörbe, pezsgőbe vívtunk, hogy még nagyobb tét legyen. Itt ezt már nem lehet megcsinálni, és fenn kell tartani folyamatosan a figyelmet és a kompetitív jellegét az edzéseknek, mert a verseny is így jön ki, hogy ki milyen tud, hogy tud versenyezni.
Bockó Gábort, a magyar vívó válogatott szövetségi kapitányát, az olimpiai világ és Európa bajnok Koch Máté mesterét hallották. Már a véget ért az öt karika. Következő adásunkkal jövő pénteken este, nem sokkal 7:30 után várjuk Önöket. Korábbi műsorainkat megtalálják az Inforádió honlapján, a www.infostart.hu oldalon. Kollégám Kalapos Mihály nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok, a viszonthallásra.